kedves testvéreim, nyissuk az igét a Cselekedetek könyvéhez, hát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 10. fejezetéhez nyissuk van az igét. Cselekedetek könyve 10. fejezetéből a 34. verstől kezdem az olvasását. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától az egész Judeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt. Jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték. De harmadnapon Isten feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Minek? Akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyert. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Eddig tart az igeolvasás, hagyjuk fejet nagyságot. Istenünk, olyan jó az, hogy vannak ilyen támpontok a Szentírásban, amelyek a mi ünnepünket is megalapozhatják. És olyan jó, hogy tudjuk, hogy milyen ígék hallatán szállt le akkor Péter hallgatóira a Szentlélek, és mi azt kívánjuk, Urunk, hogy ugyanezek az ígéket hallgatva, ezeken gondolkozva, töltsd belénk is a te lelkedből. Amen. Néhány hete, amikor egyik pásztori találkozón voltam, az előadást kezdő lelkipásztor ezzel vezette be a mondani valóját. Mindig prédikálj, időnként használj szavakat is. Most ennek a ideje van, hogy most szavakat kell használjak, és úgy kell prédikáljak. Hát ez legyen egy inspiratív üzenet mindannyiunk számára. Ne a szavakban merüljön ki a mi prédikáció. De néha szavakban is kell. És aki nem tudja, hogy a pünkösd tulajdonképpen miért is ünnep, vagy hogy mi hasznunk van a pünkösdből, én oda tenném, hogy prédikáljon. Úgy felkészületlen is akár, mert utána egy életre szóló élménye lehet, hogy nézzen jobban utána, akár férfi, akár nő, prédikáljon a pünkösdről, vagy mondja el a pünkösdről, amit szeretne. Hát megkímélem az atyafiakat ettől a tetlegességtől, de hogy magamra gondolva, azt azért elmondhatom, hogy néha én is esek ebbe a kísértésben, hogy miért is kell a pünkösdről prédikálni, ez egy borzasztó nehéz ünnep. Nem olyan nehéz, vagy nem olyan könnyű, egyáltalán nem olyan könnyű, mint a karácsony. Karácsonykor ugyebár képzeletünk előtt a betlehemes Jászol, a Szent Család, ott vannak pásztorok, bölcsek képzeletünkben, valami megfogható, ugye a gyermek Jézus képében valami megfoghatót adott Isten. Aztán ott van nagypéntek, hát ha egyébről nem, ott van a kereszt, ugyebár, és akkor arról be tudjuk azonosítani. Valami kézzelfogható, és az énekírók is felhevült képzelettel átkarolják a régi keresztet, és akkor már is valami kézzelfogható van számunkra a nagypénteken. Vagy húsvétkor ott van a nyitott sír. Ott van az a nagy kő, amelyet elterítettek az angyalok. Vagy ott vannak a leplek, még hogyha maga feltámadott Úr nincs is ott. De mihez kezdjünk a pünkösdel? Semmi kézzelfogható Isten nem adott nekünk, amikor a pünkösdről lenne szó. És ezért nehéz, mert egy borzasztó elvonatkoztatott esemény már mind így a 2000 év távlatából, azt mondjuk, hogy az egyház születésnapja, de maga az egyház, az anyaszent egyház kézzel nem fogható. Sőt, hogyha a láthatatlan egyházra gondolunk, mármint, hogy minden névből, meg a történelem folyamán mindazok, akik szívükben hittek, és a lehetőség szerint szájjal meg tettekkel vallották, hogy Jézus Krisztus az ő uruk is, hát azok a láthatatlan egyháznak a tagjai, de csak láthatatlan egyház. És ezért ilyen nehéz egyrészt a pünköstkor, ha az ember nagyon kezdi boncolgatni a pünkösdöt és a pünkös titkát, akkor nehéz róla prédikálni. Ugyanúgy, mint ahogy az életről, magáról nehéz filozófálni, hogyha az ember belemélyed. De ha az élet valóságát nézzük, akkor a legtöbb egészséges felnőtt az életet tovább tudja adni. Hogyha vegyek egy más példát. Ha kezdeném itt valaki nekünk magyarázni, hogy a mobiltelefonban milyen csipek és milyen alkatrészek és mennyi kis forrasztás meg egyéb van, és miért, milyen célt szolgál, hát legtöbb nem értené egy idő után, betelne a képességünk, az értelmi felfogó képességünk, és hát egy idő után nem értenénk, hogy miről beszél ez az illető. Tehát mobiltelefont használni még a gyerekek tudnak. Én láttam, hogy a gyerekek is tudják használni. Nem arra feltétlenül, amire kéne, hogy amiért igazából az ember kéne használja. Most ugyanígy, testvéreim, a Szentlélek által lehetséges élni, lehetséges volt a Szentlélek által prédikálni, és erről a létező egyház a bizonyság. Az, hogy volt annak idején pünkösd, azt láthatjuk abban, hogy léteznek ma is hívők, és olykor nem mindegyik közösségben egyformán működik, úgymond a lélek, ez úgy van, mint az elektromos áram. Hát sokan mondják, hogy nekem is adatott a lélek. Jó, ez olyan, mintha azt mondanád, nem pont olyan, de hasonló. Olyan, mintha azt mondanád, hozzánk is be van vezetve a villanyára. Jó, és mire használod? Mert lehet éjjeltől hajnalig számítógépezni azáltal, hogy be van az emberhez vezetve a villany. Lehet mosógépet használni, lehet munkagépeket, meg egyebeket. És hogyha az az áram és annak a hatása nem lép ki az otthonod falain kívül, akkor hiába dicsekedsz vele. Ha mind az áramot csak arra használod, hogy neked működjön a hűtőszekrény, neked működjön a mosógép, neked működjön a villany, hát köszönöm szépen, jó neked, mondhatná ezt egy olyan ember, aki távol a civilizációtól él, és ámul-bámul, hogy mennyi minden. De hogyha az ember egy üzenetet, egy bátorító szót tud valakinek küldeni azért, mert neki van villanyáramja, vagy valami nagyszerű tud megvalósítani, ami túl lép az ő is otthonának a falai kívül, akkor azt mondhatjuk, hogy érdemes az ilyen emberhez bevezetni a villanyt. Na most ugyanúgy a Szentlélek is. Azt mondod, hogy megtértél, kaptál lelket, jó neked. Mire használsz másoknak? Mert Péter, azt olvassuk, hogy azáltal, hogy vette a Szent Lelket, őt Isten tudta indítani új utak felé. Cornélius nem volt zsidó, és a zsidóknak nem volt
szokásuk érintkezni úgy, hogy bemenjenek a házába, és még egyenek is, ugye? Hát a zsidó számára olyan kóser törvények voltak, hogy ott a tejes fazakak, meg a húsos fazakak el kell legyenek különítve, külön kis kagylóban mossák a húsos edényeket, külön a tejes edényeket, és véletlenül se szabad ezeket keverni, és így tovább sokféle bonyolult tiltás sorozat, hogy hogyan kell rituálisan tiszta életet élni, és hogyha valaki belép egy fogányházába, akkor rituálisan nagy esélye tisztátalanná válhat. És amikor Isten a lélek által Péterben lebontja ezeket a gátlásokat, amelyek igazából nem segítik azt a profécia beteljesedését, amit Isten valamikor Ábrahámnak mondott, hogy és a te utódodban áldatik meg örülne nemzetsége. Ezek a kóser törvények nem segítették Pétert abban, hogy betöltse ezt a proféciát ő is, mert figyeljük meg azért, hogy ebben az esetben kezdődik a kibontakozás. Mert Pünköstól ugyebár azt olvassuk, hogy hallotta minden nép a saját nyelvén hallani Isten nagyságot, dolgok, igen, ám csak ezer jók voltak. Tehát nem pogányok mentek oda az új búza zsenge ünnepére, az első zsengéknek az ünnepére, mert igazából a zsidó ünnep, az új kenyér ünnepe, vagy az új búza zsenge ünnepe volt, amikor felajánlották a termésből azt az elsőt, a zsengét Istennek, és összegyűltek mindenféle népből oda a templomhoz, és ezt az ünnepet tartották. Mert még a Szentlélek kitöltése előtt is a zsidók abban az időben ünnepeltek. Csak érdekes, hogy egymásra tevődik a keresztény húsvét és a zsidó pászka, és ugyanúgy egymásra tevődik a keresztény pünkös, és a zsidóknak az ünnepe ezzel, amit említett. Erről Mózes könyvében többet is lehet olvasni, hogy mit és hogyan ünnepeltek akkor a zsidók. Az első zsengének az ünnepét. És ezek, akik hallották akkor Péter meg a többi apostolnak a beszédét, ezek zsidók voltak, hát mondhatnám, nem volt épp akkora előrelépés a pogányok számára, ez, ami ott történt az első pünkösd, viszont itt, és még amit megelőzte, ugyebár, mert volt az a bizonyos látomás, hogy aláereszkedik egy nagy lepedő a négy sarkától felfüggesztve, és akkor mindenféle tisztátalan állat hemzseget nyűrgött, és akkor hallja Péter a buzdítást, hogy kelj fel Péter, öljed, egyél. Péter oda néz, és azt mondja, hogy semmiképpen nem, uram, soha nem ettem semmi közönséget vagy tisztátalat. De másodszor is szólt hozzá a hang. Amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt, és aztán az egész azonnal felemelkedett az égbe. Ez volt a bevezető, hogy Péterben lebomoljon egy gátlás, ami nem segíti az életet. Lebomolni egy gátlás, ami nem segíti az életet. És úgy gondolom, testvéreim, hogy ez lehet az egyik üzenete mára a pünkösdnek, hogy vizsgáljuk meg a mi életünket is, hogy vannak-e olyan gátlások, amelyek nem segítik az életünket. Most szombaton volt itt a belvárosban lombtalanítás. És az embert mindig próbára teszi ez a dátum, a lomtalanítás, hogy mire mondod azt, hogy még érdemes tartogatni, és mi az, amire érdemes, hogy ki érdemes kidobni. Én félig belevag voltam betegedve. Azért, mert gátlásokat kell az ember lebontson magában, amelyek nem segítik az életet. Én nagyon megalázom magam, de háladással, mert tapasztaltam, hogy van lélek, és működik, és van gyógyulás ezen a téren is. Még hogyha nagyon apró lépésekben is, de vannak súlyos esetek, és a televízióban lehet látni a nadásokat, amikor annyira megrögzötten mindenhez ragaszkodó emberek az egész környezetüket beteggé teszik. Beteggé teszik családtagjaikat. Egyszerűen azért, mert az a lélek, mert az is egy lélek, ami azonban az emberekben működik, de egyfajta megkötözöttség. Az a fajta lelnek, ez a gátlás, az a sokféle, mert nem csak egyféle gátlás. Megkötözi az embereket, és tárgyaktól teszi az embereket függővé. Súlyosan függővé. És nem olyan könnyen szabadul az ember ezekből a dolgokból, ugyanúgy, mint ahogy a fuldokló ember sem egyik percről a másikra tud kijutni abból az örvényből, ami addig őt lehúzta. És figyeljük meg, testvéreim, hogy Péter apostol életében milyen dolgot végzett Isten. Az az apostol, aki egy szolgáló lánytól félt, és képes volt megtagadni az urat. Amikor a kakas megszólalt, aztán ő töredelemre jutott, de olyan félelmek tartották fogva, olyan gátlások működtek Péterben, a tanítványban, hogy képes volt letagadni, hogy ő ismerte az Urat. Na most a tanítvány életét, ha nézzük, hogy hogyan jutott el odáig, hogy ő írástudatlan emberként aztán kiáll, és több ezer ember előtt micsoda bátran megszólal. És többé még a kínhaláltól sem félt. Többet nem félt az üldöztetéstől, nem félt semmiféle, még attól a proféciának a beteljesedésétől sem félt, amit az Úr Jézus neki megmondott, hogy ma most te fiatalként, ami fiatal voltál, ugye felövezted magad, oda mentél, ahol akartál, de majd eljön az idő. Nem félt Péter az öregségtől. Miért? Mert valami történt benne. És hogyha nem tudjuk, meg fogjuk valmazni, hogy mi történt pünköskor, ne is foglalkozz vele. De akkor nézzük meg, hogy mit tett Isten a Szentlélek által Péter apostolban. És mondjuk el azt, hogy Uram, én is bizonyos szempontból ugyanúgy gátlásokkal vagyok lehúzva, mint Péter. Olykor hajlandó vagyok megtagadni az Urat. Olykor hajlandó vagyok tetteimmel, beszédemmel teljesen mást mutatni, mást vallani, mint amit a színeg én szeretnék. De itt vagyok, Uram, és rád bízom magam, és kívánom, hogy rám is áradjon egy kevés abból a lélekből, amely akkor Péter apostolt, vagy tanítványt apostollá tudta tenni, és meg tudta változtatni. És az az ember képes volt elmenni egy kvány ember házába, és képes volt hirdetni az igét, úgyhogy kicsiben megismétlődött a pünkösdi csoda. Úgy tudta ezeknek a hallgatóknak az értésére adni Isten dolgait, hogy leszállt a Szentlélek rájuk, és hát ők is valamiféle nyelveken szóltak és magasztalták Isten, és Péter ezekből a jelekből is látta, hogy Isten nem személyválogató. És lelkesedett Péter. És ez a fajta lelkesedés olyan érdekes kifejezés a nyelvünkben, hogy aki lelkes, aki valami ügyet buzgón, elevenen, élettel telve él meg, vagy él át, azt mondjuk, hogy lelkes. Annak van valami plusz. Van benne lélek. És úgy gondolom, hogy ez a fajta lelkesedés kell, hogy kizöntsen mindannyiunkat abból a fajta öncélú töprengésből, amiben alkalmanként én is kerülök, hogy úgy boncolgatni dolgokat, mindent megérteni akarnánk, ahelyett, hogy megéljünk. Vannak dolgok, amiket meg lehet ugyan érteni, de rámegy az egész életed. Hogy miért kerültél egy bizonyos szituációba? Lehet azon éveken, évtizedeken át elmélkedni, de nem fogsz tudni élni. Visszaránt a múltba az a bizonyos elmélkedés. De amikor lelkesedsz, akkor élsz. Akkor még ha nem is értesz dolgot, de előre tekintesz, és valami történik az emberben, kiteljesedik. Egyszerűen megfeledkezik az ember a hiába való dolgokról, és amelyekért Isten teremtette, azokért kezd létezni. Péter beszélni kezdett, lelkesen, mikor hallja, hogy Kornéliuszék akarja hallani az ígét. Érdekes, amint Péter rácsodálkozik Isten dolgaira, ugye meghallgatja Kornélius szavait, aki szerint 4 nappal ezelőtt, körülbelül ebben az órában, délután 3-kor ő imádkozott, és egy férfi állt meg előtte fénylő ruhában, és azt mondta, Kornélius, imádságod meghallgatásra talál. A lamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt, vagyis, hogy amit Kornélius titokban tett, ő tette, hogy mind gyarapította azt a kis tőkét az Istennél. Mondhatnám, nyitott egy számlát Istennél, és mindig egy kicsit utalt át, és azt nem tudta senki. És egyszer csak azt mondja Isten, hogy de én látom, amit te csinálsz, és nem hiába való, amit te csinálsz. Vannak-e nekünk ilyen típus számláink Istennél, ami Isten előtt gyönyörűséges? És egyszer csak Isten válaszol. Lehet, hogy nem is gondolta Kornélius, hát ezzel úgymond ő tartozik, ez egy olyan dolog, amire ő nem is várt választ, és megáll egy fénylő ruhában egy férfi, következtetünk mi, hogy angyal, és hangzik aztán a konkrétus utasítás, küld Joppéba hivatát, Simont, akit Péternek hívnak, ő Simon Timán házában van megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és jól tetted, hogy hozzánk eljöttél. Most itt vagyunk, az Isten szín előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. És Péter apostol rácsodálkozik, ezt Isten készítette. Kornélius pontos utasításokat kap Istentől, hogy hol találja meg Pétert, aki majd róla fog beszélni. És mi az érdekes? Isten megmondhatta volna annak az angyalnak, hogy figyelj, ha már elmentél, mondd el te az evangéliumot Kornéliusnak, úgy mindegy az egyben, ne kell, még Péter elfáli. És megtehetné Isten ezt, hogy hát ne tudottót kelljen hallgatni, mert annyi hiba van benne, annyi tökéletlenség, elküldünk inkább a reménységre, kezdett be egy angyal. Nem, Isten nem ezt tetsze, hanem tökéletlen embereket lelkesít azért, hogy más tökéletlen emberek lelkesedjenek. Ez van, Istennek is van humora, és jobb, mint a miénk. És amikor Péter ezeket a titkos, érdekes eseményeket úgy összeillőnek látja, akkor azt mondja, hogy ez nagyszerű. Ez az, és meg vagyok győződve, testvérem, hogy mi is szívünk mélyén ilyesmiket akarunk látni, és átélni. Amikor nem az emberek mesterkedése áll össze, abban is vannak jó dolgok, amikor az emberek nagy dolgokat hoznak létre, amelyek aztán másokra jó hatással vannak, és felemelik a társadalmat, embertársainkat, de amikor valamit Isten cselekszik, ez mondhatnám ritkán, hogy ezekre a mélyebb összefüggésekre rányissa Isten a szemünket. Mert nem mindig vagyunk fogékonyak. Mert arra vagyunk ráállva, hogy vannak dolgok, amiket szeretnénk hallani. Mint ahogy az egyik példázat szerint is egy amerikai nagyvárosban egy üzletember, meg egy indián sétál, és egyszer megszólal a beton dzsungelben az indián, hogy tudom, hogy milyen madár szól ott azon a fán az út túloldalán. És az üzletember elcsodálkozik, de hogy hallod meg, hogy tudod meghallani ebből a sok zajból pont annak a madárnak a hangját. És akkor azt mondja az indián, és ha itt a földön egy pénzt elgurítanak, te meghallanád ebben? Meghallanád. Na látod, arra van a füled ráhálva. Tehát egyszerűen, amire ráhál a fülünk, azt fogjuk meghallani. Amire rááll a szemünk, azt fogjuk hamarabb meglátni. Amire rááll a szívünk, azt fogjuk hamarabb megérezni, átélni. És Péternek rá volt hangolva a szíve, hogy Isten dolgait keres, amit Isten cselekszik, amit ő szervez, és ezt a találkozót Isten szervezte. És elkezd beszélni arról, hogy hogyan jött el Jézus, a Mesiás, a mindenség ura, azért, hogy szertlejárván jót tegyen és gyógyítson. Aki meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájába verdődtek. És akkor megint említem azt, hogy akik olyan gátlások közé kerültek, amelyek nem szolgálják az életét. Vannak olyan gátlások, amelyek szolgálják az életét. Az, hogy öltözködünk, és hogy szégyeljük magunkat, ha nem vagyunk felöltözve, az egy olyan gátlás, amely az életet szolgálja. És akik ezt a gátlást lebontják, azok olyan, mint atombombát szabadítanának el a társadalomba. Vagy vannak egyéb gátlások is, amiket belenevelünk a gyerekbe, de szolgálják az életet. Az, hogy amikor köhög, akkor tegye kezét a szája elé. Amikor itt vagyunk, akkor hallgasson. Ez egy gátlás. Tehát, ha minden gyermek kezd háborogni, persze, hogy az ember nem tud figyelni. És így lehetne sorolni a sok egyéb példát. Vannak gátlások, amelyek az életet szolgálják. De vannak olyan gátlások, amelyről itt Péter apostol is beszélt, hogy az ördög igájából vergődtek az emberek. És ezeket Isten meg, az Úr Jézus meggyógyította. Persze a gyógyulással sokan nem tudtak mit kezdeni, vagy a gyógyítással, és fára feszítették az Úr Jézust, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt. És megjelent az Úr Jézus a kiválasztottaknak, itt milyen érdekes, hogy ezt is megfogalmazza Péter, de nem az egész népnek jelent meg, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott el az Isten. És azt mondja, mi nekünk, vagyis a 11-nek. Akik vele ettek és ittak, és nem azt mondja, hogy feltámadása előtt, hanem feltámadása után. Vagyis az az emlék ott volt Péterben, hogy hogyan vette el az Úr Jézus a lépes mézet, hogyan vette el a halat, amivel megkínálták, és bizonyította, hogy ő nem csak egy szellemi lény, az elsősorban ugye a megdicsőült test, az egy szellemi test. De olyan, amely még ehhez a világhoz is tud csatlakozni, mert látható test, megfogható, úgymond, ugye Tamás nagyon szerette volna konkrétan megtapogatni, mai napig nem lehet ezt egyértelműen tudni, hogy végül oda tette-e az Úr kezéhez, meg lábához, a sebekhez a kezét, mert csak annyit olvasunk, hogy azt mondja, én Uram és én is. De hogy konkrétan megtörtént-e az az érintkezés, mindegy, a lényeg az, hogy tanúi voltak annak, hogy az Úr Jézus testben támad fel, nem csak, hogy eltűnt, vagy valami más formában történt volna. Az a test volt, csak egy átváltozott test. És ő megparancsolta nekünk, és figyeljük meg, hogy mit mond, milyen parancsra cselekszik Péter. Ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Tehát, hogy az Úr Jézus bíró, aki majd igazságot fog tenni, és minden élőket, holtakat igazságosan meg fog ítélni. Ez az egyik, amit kell hirdessen Péter. A másik, hogy aki ő benne hisz, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Tehát, hogy igaz, hogy az Úr Jézus majd ítélni fog élőket és holtakat igazságra. Viszont most a jelenre nézve megvan a lehetőség, hogy amíg oda kerülünk elé, addig nyerünk bűnbocsánatot. Aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. És megint olyan helyzetben vagyok, hogyha ezt kéne magyarázni, elveszne a lényeg. aki egészséges, annak negyába magyarázod azt, hogy hogyan hat egy gyógyszer, nem érdekelt abban, hogy megértse. De aki meg, annak azt mondja, engem nem érdekel, hogy ezt hogy készítették, milyen kémiai folyamatok révén, adjad ide, kapjam be, gyógyuljon meg. Ugyanúgy, testvéreim. Ha valakinek úgy kezded magyarázni, hogy az Úr Jézus bűnbocsánatot ad, de ő nem érzi, hogy bűnös. Ő nem érzi, hogy erre neki szüksége van, akkor kár szaporítani a szót. Nem az a lényeg, hogy mindenkit meggyőzzünk. Mert amikor azt mondja az ige, hogy nem a félelnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő lelkét, hanem az erőszak lelkét, és ez jó volna, jó lett volna, ha a történelem során a mindenkori egyházak, meg egyházi vezetők tudták volna. Amikor azt mondja az ige, hogy nem az, tehát, hogy az erőnek a lelkét, de nem az erőszaknak a lelkét adta nekünk Isten. És sajnos ezért esett volt az egyház, az egyházak, vagy az egyházunk lelkén adott esetben, azért esett volt, mert rosszul értelmezzük az erőt. Az erő az, amely működött Péter apostolban, hogy józanul, bátran, szeretettel, erővel hirdesse, mármint olyan erővel hirdesse, amely eljut, hatékonyan eljut a hallgatókhoz. De amikor az erő helyett erőszak van, az nem a bűnöknek a csodája. Az nem az Istennek a műve, amikor erőszak. Isten nem térített, vagy nem győzködött senkit se erőszakkal. És amikor valakit erőszakkal, vagy zsarolással, vagy más mesterkedéssel próbálna hívővé tenni, én mondom, nem az Isten munkája. És nekünk ezt hívőknek nagyon jó kell tudnunk, hogy ne erőszak működjön bennünk, hanem erő működjön bennünk. Mert amikor az Úr Jézus megparancsolta, hogy hirdessék az apostolok a népnek, és tegyenek bizonyságot arról, hogy Jézus a Messiás, az Istentől rendelt bíró, és hogy hirdessék a bűnbocsánatot, akkor ezt kell tenni, de nem erőszakkal. Hogyha nem teszed meg, akkor ezt vagy azt nem fogsz megkapni, hogyha megteszed, vagy ha megtérsz, akkor majd ez és ez járni fog neked, mert hogy ez a csomagnak a része. Akciós. Nem, nincs ilyen. Ezt csak mi emberek találjuk ki, amikor a mi mesterkedéseinket űzzük. Nekünk nem adta meg az Isten azt a jogot, hogy bárkit erőnek erejével, akarat ellenére is rászedjünk, hogy hívővé legyen. Még Pál apostol is olyan meggyőzően beszélt egyszer az egyik római ember számára, hogy azt mondja, majdnem ráveszel, hogy hívővé legyen. És kezdte érezni, hogy ez már olyan szintű meggyőzés, nem meggyőzködés, meggyőzés, hogy ő már szinte alig tud ellene mondani. De azért még észbe kap, hogy hó, azért épp annyira ne adjuk már, ne szolgáltassuk ki magunkat, még Istennek se. Mert ilyen az ember. Hogy amikor kezdődik, hogy felsorakozzon az a sok meggyőző érv, amely abba az irányba billentenie, hogy ő tényleg higgyen, és szánja oda az életét Istennek, akkor azt mondja egy adott ponton, és amit Isten ugye nem is vita te, ő meghagyja az ember szabadságát. És az ember azt mondja egy adott ponton, kezd ez már túl nyomasztó lenni, túl sok a bizonyíték, túl sok a kényszerítő tényező, úgymond, de hogy már legyőzzenek engem a bizonyítékok. És nyilván erre minden embernek megvan a szabadsága. De amikor Cornelius a bizonyítékok fellege által körbe van véve, mit tesz? Megadja magát Istennek. Ez az, amit én szerettem volna. És ezért akarok élni, amit hirdet Péter, azt mondja, jól tetted, hogy eljött Péter. Itt vagyunk az Isten szín előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rám bízott az Úr. Ilyen a nyitott szív. A nyitott, tiszta szív. És ezt kívánom mindannyiunknak, magamnak is, és testvéreimnek is, mert az ilyen nyitott szív betölti a Szent Lélek. Amíg ezeket szokott mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És vették a Szentlélek ajándékát. Mert Isten elkészítette őket. És ők is készültek. És hiszem azt, hogy minket is Isten készít. És nem csak azért, hogy a mi otthonunk fel legyen szabadulva a lomoktól, meg hogy példás életet éljünk, hogy mindenféle ördögi köteléktől mentesen öncélú szép életet éljünk. Nem csak ez az Istennek a cél. Én merem mondani, hogy Isten ezért is adja a lelket. Hogy éljél, de ne csak, hogy önmagadnak. És amikor majd mások felé is fogsz szolgálni, akkor nem kell mondjad azt, hogy te is kaptál szent lelket, mert azt fogják tudni. Mint ahogy az egyik versike is azt mondja, hogy nem az a gazdag, aki kazlat rakhat, hanem az a gazdag, aki másnak is adhat. Hát így legyünk mi is a Szentlélekben gazdagok. Nem csak arról áradozzunk, hogy milyen jó újjászületni, megtérni, betöltekezni a lélekkel. Tudsz adni belőle másnak. Tudsz hatni más életére azáltal, hogy Isten adott neked. És hogyha igen, akkor nem kell erőködj, hogy beszélj pünkösdről, nem kell erőködj, hogy beszélj Istennek a nagyságos dolgairól, mert Isten fog beszélni a te szád által. És végezetül egy nagyon megragadó kis szabad verset hadd olvassak el, mert az egyik református, egy idős református lelkipásztor, mint személyes megtapasztalást fogalmazott meg, és küldött el neked is. Azt mondja, cím nélkül, eszembe jutott Szilárd, pünkösdi Szilárd. Ő neki annyira kellett, hogy hetekig sírt. Szilárd elsőszülött, fogós születés. A nőgyógyász elfelejtette, inkubátorba nem tette. Cilin szólították. Majd később más. Cili nem lett sohasem más. Már 46 éve pelenkás. Cuzi. És mindent tud. Mindent tud. Tudja Istent. Hamarabb, mint szülei. 4 évesen addig sír, amíg a Petőfin szerdán délelőtt a vallási fél órát mindhárman hallgatják. Húga, Rózsa, Apor az öccse, Kátét tanulnak. 16-14 évesen. Cili sír heteken keresztül. Cili 18 éves és sír. Csak akkor hallgat, ha Apor mellette bifláz. Rózsa ragyogó hófehérbe, öccse vidám világos kékbe, csak Cilike sír, sír. Végre megkérdik, szeretné konfirmálni? Végre egy igazi teljes Cilike nevetés. A papot kell betanítani. A pap szorgalmasan megtanul Cilikéül. A konfirmálás szinte olyan, mint más években. Most az úrasztalánál egy nyújtott padú tolószékben fekszik a boldog Cilike. A gyülekezet is tanul. Mindenki kell, hogy tudja. Cilike nevet, ha a jót érzi. És sír, ha félreértik. Mikor már mindenki túl van a kérdéseken, a hórihorgas, palástos pap Cilike mellé térdel. Ismered Jézust? Cilike nevet. Szereted Jézust? Cilike nevet. Mindig szeretni fogod? Cilike hosszabban nevet. A pap sír, és áldja az örökké gyermeket. A történetet sokan hallották már tőlem. S azóta is ez a véleményem. Akinek nem kell sírva, ordítva, nyűszítve az áldás, annak felejthető emléke a konfirmálás. Testvéreim, gondoljunk vissza arra, hogy mi hogyan tettünk bizonyságot Isten mellett. Tehát az mellett, hogy az Urat váltsuk. Többet ére a mi bizonyságtételünk ennél. Egy ilyen bizonyságtételnél, amit csak a jól begyakorolt emberi fül tudott érezni. Gondoljunk vissza arra, hogy mi mennyit gyötrődtünk azért, hogy Isten megáldjon minket, és betöltsön minket lélekkel. Olcsó hívőség, olcsó megtérés, olcsó üdvösség, olcsó szolgálat, vagy pedig minőség. És legyen a szívünkben most ott az alázat. Hogyha Isten úgy emlékeztet minket, hogy igen, értékeltem azt a tusakodást, amely annak idején benned volt, amikor megtértél, akkor adjunk ezért alázatta hálát. De ugyanúgy alázunk meg akkor is magunkat, hogyha azt kell önmagunknak, azzal kell önmagunkat szembesítsük, hogy híjasult az a tusakodás. Nem volt ott az a fajta jákóbi lelkület, aki ott a jabók révénél csípője, picamodása árán is azt tudta felvállalni, hogy ő nem bocsátja el az Urat addig, amíg meg nem áldja őt. Hajtsunk fejet, és így könyörögjünk, illetve adhatunk hálát is. Meg lehet közben járó imával is imádkozni, ha valakit Isten erre indít. Imádkozunk. Egy néhányan hangos szóval is imádkozzanak.